Katona Csaba van itt velünk, akiről lehet tudni, hogy a sörtörténetet is kiválóan kutatja. Szevasz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt
kívánok! Szia, a hazajáró történész szakértőnk.
Nem fáj ez nekem különösebben.
Örülünk neki, nekünk is elme. Ugye ez a szerzetesi sörfőzés került terítékre.
Igen.
Szegény szerzetesek, már nem tudom szegények-e, de ugye mindig valahogy a Pia környékén tűnnek fel itt a pezsgőgyártástól a sörfőzésig mindenféle.
Minden, ami
hedonista.
Minden, ami erjed.
Igen.
De ugye ez úgy van, hogy szegényeket mindig azzal vádolják, hogy ilyen élettől elrugaszkodott módon viszonyulnak a világhoz,
igen,
mert hogy ez itt a földi síralomból, de ez nem így van. A józan keresztény felfogás szerint az Úristen által adott életet azt a maga teljességében kell élni, nem gátlástalanul, nem parttalanul, de természetesen az élet egy ajándék. Ugyanakkor azonban emögött, hogy ezzel is foglalkoztak, nem az áll, hogy mindenáron hedonizálni akartak, mert nem ez a szerzetes életvitel elsődleges vetülete, hanem arról van szó, hogy hát nekik is valamiből élni kellett. Mm-hmm. Következésképpen egy csomó terméket azért állítottak elő, hogy ne kelljen megvásárolni, a fölösleget meg el tudták adni, mm-hmm, csökkent a kiadás, nőtt a bevétel. Nagyon sok mindent gyártottak, nem csak alkoholt, valahogy minket ez érdekel a legjobban.
Hát egyébként ennek a szerzetes és sörről az archetípus szerintem a tágbarát figurája,
aha,
aki ugye a filmben a nagyon klasszikus mondatot felidéz a Kevin Costnerben, hogy ezek a szerencsétlenek kenyeret sütnek a búzából, pedig lehet abból sokkal jobb, igen, dolgot csinálni.
A kenyeret meg lehet sütni maklisből, ugye annak idején.
Konkrétan van egy olyan cseh mondás, ami így hangzik, hogy minden kenyér története olyan gabonatra tragédiája, amiből sör is készülhetett volna.
Na.
Tudja, amikor az életpályamodell nem teljesedik ki a szegény gobonánál, úgyhogy te, igen, barát, nem mondó butaságot.
Na most azért hívtalak, hogy azt beszélgessük, vagy azon beszélgessünk, hogy hogy néz ki ez a szerzetesi sörfőzés Magyarországon, mert úgy tűnik, mintha reneszánszát élné a dolog, sorra mutatnak be olyan söröket, kereskedelmi forgalomba vezetnek be, amik valami püspökséghez, apátsághoz kapcsolódnak.
Ez valóban így van. Ugye ennek azért megvolt a hagyománya Magyarországon, de a legritkább esetben tesz jót egy ilyen hagyomány folytatásának, aki épül a kommunista egypártrendszer. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ez egy jelentős megszakítottságot jelentett egyáltalán a szerzetes rendek történetében, nemhogy a sörfőzés tekintve. Vannak a világnak más tájai, gondoljunk csak a mai Belgium területére, vagy Németországból, hogy ezek jogfolytonosan tudtak működni. Itt gyakorlatilag ezeket újra kellett alapítani, de azt azért ne felejtsük el, hogy az újraalapítás szóból itt az újra a hangsúlyos. Tehát itt nem arról van szó, hogy ők most kitaláltak valami nagyon trendi, nagyon új dolgot, hanem visszatérnek az a tradícióhoz, amit korábban évszázadokon át gyakoroltak. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon is üdvözlendő történet.
Milyen apátsági és szerzetesi söröket ismerünk Magyarországon?
Egyelőre viszonylag szűk a paletta, de akkor próbáljuk meg ezeket összeszedni. Egy picit visszautalnék még azért a református egyházakra is egy fél gondolat erejéig, mert ugye nemrég volt a 500. évfordulója a ma nevezett estetnek, amikor Luther Márton kiszögezte a tételeit a Wittenbergi templomra, és akkor ők készítettek a protestáns egyházak bérfőzet gyaránt egy Calvin meg egy Luther nevű sört, ami egy nagyon szép utalás volt arra, hogy hát abban a korban is finom volt ez az ital. Ami a katolikus vonalat illeti, én a következőkről tudok. Pannonhalmán pár évvel ezelőtt kezdtek sört készíteni, tehát a bencés szerzetesek, akinek nagyon komoly hagyománya van ennek. Szintén bencés vonalon készül sör a tihanyi apátságban, a bakonybéli apátságban. Legjobb tudomásom szerint ők bérfőzetnek, de saját márkás termékük van. Nem olyan régen alapították újra a zirci ciszterci sörfőzdét, tehát egy bő 10 évvel ezelőtt, ha az emlékezetem nem csal, ott a 18. századig nyúlik vissza ennek a hagyománya, az is egy újraalapítás, és a székesfehérvári világi püspökség is készített söröket. Ezek, amikről tudok, illetve van még egy spéci vonulat, nevezetesen az, hogy 2021 vagy igen, 21 végén megnyitott Győrben a főtéren az Apátúr sörház, ami mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlok, aki Győrbe megy, és hát ha már a bencések megnyitották ezt a sörházat, akkor ott csináltak saját söröket, tehát négyféle saját sört kapásból meg lehet kóstolni csapon, meg még van több is. Nagyjából ennyi a palettam a Magyarországon.
Mi a különbség ahhoz képest? Van-e technológiában különbség, van-e felfogásban különbség az a korabeli hagyományos apátsági sörök és a most készülők között?
Megpróbálják a tradíciót a modernitással ötvözni. Ugye az a bizonyos mondás, hogy egyszer minden tradíció innováció volt, ez nagyon-nagyon megállja a helyét. De a következőről van szó, hogy a szerzetesi hagyománynak egy alapvető eleme, hogy minőséget készítsenek. Tehát semmiképp sem a mennyiség, nem a lerészegedés irányába kell indulni, mondani, nem arról van szó, hogy gyorsan három kör lesz, hanem az, hogy finom, tápláló, minőségi italt ígyunk, tehát hogy legyen egy szellemiség ennek az egész történetnek. Ez az egyik. A másik dolog, hogy nem véletlenül említettem az előbb Belgium példáját, ott azért nagyon-nagyon tradicionálisan készülnek ezek az italok, tehát általában véve ezek az erősebb sörök jelennek meg a szerzetesi palettán. Persze a piaci igényeknek megfelelően azért már tágul a olló, olyan értelemben, hogy más jellegű söröket is készítenek, de vegyük a pannonhalmi példát. Ők konkrétan, mielőtt megnyitották volna a sörfőzdéjüket, rájuk jellemző maximalizmussal, jó néhány szerzetest, illetve a sörfőzőt elküldték Belgiumba, hogy trappista sörfőző szerzetesektől tanuljanak majd. Az a négyes szortiment, amit letettek az asztalra, volt egy világos sör.
Hát a blond.
A blond, ez a dübbel, trippel.
Van a dübbel, a trippel.
És a quadruppel.
És a quadruppel, igen, ami, hogyha a quadruppel az már a desszert.
Valójában igen, ja. Ez egy komplet menüsor, hogyha így végig lehet mondani, a trippel pedig nem keverendő a tripperrel, mert már voltak, aki visszakérdezett.
De viccelj. Jó lesz ez, hogyha én ilyet fogyasztom.
Igen, tehát a sörneve nem erre utal természetesen, hanem ugye a háromra, tehát ugye itt számokról beszélünk, míg a blond a világosra.
És egyébként érdekes a színezete is, mert ugye a blond az egy világos sör, a doppel az egy barna sör, a trippel az megint egy világos sör, a quadruppel meg megint egy barna sör.
Ez pusztán azon múlik, hogy én a malátámat mennyire pirítom meg. Nyilván ez befolyásolja a sörnek a színét, meg befolyásolja a sörnek az ízét is. De itt arról van szó, hogy a hagyományos recepteket folyamatosan megújítva a modernkor igényeinek megfelelően készítik el. És hogyha megnézzük ezeket a termékeket, most beszéljünk bármelyik magyarországi apátságról, tehát akár az írszi ciszterciekről, akár mondjuk a pannonhalmiakról, azt lehet látni, hogy egy igényes csomagolásba nagyon-nagyon figyelve arra, hogy a szerzetesrend értékrendjét meg tudják jeleníteni, így teszik le az asztalra ezeket a söröket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal, hogy ezzel a tradícióhoz visszatértünk, színesedik a magyar sörös paletta.
Az biztos, és egyébként tehát az apát, a pannonhalminál egyértelműen látszik ez a belga hatás.
Ezt vállaltan így csinálták.
A palackon is, a címkén is, az egész filozófián. A többieknél ugyanígy van, vagy a többieknél?
Sokkal kevésbé. Sokkal kevésbé, tehát a tapasztalatom az, hogy ők eleve a magyar piacot célozták meg. Illetve természetesen a helyi hagyományok megjelennek. Egyszerű példa, a Tihanynak a ikonikus növénye a levendula.
Igen.
Most az magánügy, hogy ki mennyire szereti a ízesített sört, vagy mennyire nem, de Tihanyba föl sem merült, hogy ne legyen levendulás sör. Egyszerűen azért, mert Tihanyhoz ugye ez kötődik. De a magyar fogyasztó, a legtöbb magyar fogyasztó az dacára az elmúlt bő 10 év úgymond sörforradalmának, még mindig a láger meg a pilzeni sörök elsődleges fogyasztója. Következésképpen ezek a egyházi főzdék, vagy bérfőzdék, ahogy teszik, ezért ezekre a söröket is feltették a palettára. Tehát a leginkább a hagyományok felé elmozduló társaság azt gondolom a pannonhalma, illetve Zirc. A többiek egy picit lazábban kezelik ezt, de nincsen ezzel semmi gond, mert az a jó a saját szortimentjük van.
Ezeket egyébként szintén ugyanúgy azért hozzák kereskedelmi forgalomba, hogy legyen bevétel, amit visszaforgatnak, vagy marketing szempontja van?
Benne van a marketing is, de természetesen ez elsődlegesen üzlet, és hallottam én ezzel kritikát, hogy miért kell üzletelni a szerzetesrendnek. Nincs ebben semmi ördögtől való, nagyon egyszerű a történet. A szerzetesrendek szeretnek minél több bevételt termelni a saját munkájukkal, mert azt többször megtanulták 20. századi Magyarországon, meg a korábbi is, hogy azért az államtól függeni az nem mindig szerencsés dolog. Csak a bencéseket, ugye egyszer a 18. században II. József idején, egyszer a 20. században a pártállam idején, hát finoman fogalmazva a magyar állam nem szerette. Ő konkrétan feloszlatta. Na most ebből következik az, hogy nagyon erős szerzetesi hagyomány, hogy a saját munkánkkal teremtsük meg a bevételeinket, mert akkor nem tartozunk senkinek. Tehát én ezt nagyon top pozitív dolognak tartom.
Mondja a Zoli, és teljesen igaza van, mert be akartam hozni, mit is mond?
Azt mondja, hogy múlt pénteken olvasott egy olyat, hogy Belgiumban a trappisták már eladták a főzdét, vagy valamelyik főzdét, mert egyre kevesebben jelentkeznek a rendben, és nincs elég ember a gyártáshoz.
Van benne igazság, igen, tehát ugye a szerzetesi életpálya az a 21. században nem biztos, hogy túl sok ember számára vonzó, és ne felejtsük el, hogy a trappista egy nagyon szigorú rend. Tehát,
nincs benne szerzetesi közreműködés, akkor nem is nevezheti így a terméket.
Konkrétan nem, sőt, ha nem csal az emlékezetem, akkor csak azt a sört szabad trappistának nevezni, ez egy eredetvédett megnevezés, ahol például a bevételt nem is fordíthatják másra, mint önfertartásra vagy jótékonykodásra.
Hát ez egy tehát, nagyon fontos.
Tehát ez nem az a fajta tiszta piaci viszony, amikor kimegyek, nyereségorientáltam. És nyilván mondjuk a fiatal sörfőző, akinek nincsenek szerzetesi hajlamai, hát ez nem feltétlen trappistákhoz fog elmenni, de ha meg valaki úgy gondolja, hogy ő szerzetesként tud teljes életet élni, semmi garancia nincs rá, hogy egyébként mellett a sörfőzés felé akar elmozdulni. Úgyhogy nyilván számolni kell azzal a dologgal, hogy nem biztos, hogy ez a hagyomány maradéktalanul folytatható, amit én sajnálik egyébként.
Hát szerintem többen is.
Hát innen folytatjuk majd a Borra Való magazinba hétvégén Katona Csabával, mert ez a fő témánk a mostani adásban. Még bőven szorult egy csomó minden, jól kibontogatjuk majd vasárnap 9-től, úgyhogy ott lehet ezt tovább hallgatni. Most pedig nagyon szépen köszönjük, Csaba, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Szerbusztok.